Szép jó napot kívánok! Ez az Otthontalanok hangja. Üdvözlöm Önöket a két műsorvezető, Rotman Lilla.
Üdvözlöm a hallgatókat! És Ormódi József.
És beszélgető társunk Gede Márton.
Gede Márton vagyok, üdvözlöm a hallgatókat én is.
Ha már összegyűltünk, akkor beszéljünk egy kicsit magáról a programról. Mi is az az EKH, kinek a szellemi terméke, és 10 évvel ezelőtt hogy indult el ez a program?
Az EKH, mint már Lila itt említette, az első kézből a hajléktalanság érzékenyítő program rövidítése. Ennek a szellemi atya és mai koordinátora Balogh Gyula barátunk. 10 évvel ezelőtt ő kezdte ezt a programot, méghozzá úgy, hogy ő is lapterjesztő, fedél nélkül tárulja, és egy tanáremberrel találkozott, beszélgettek, szóba egyedtek, és ő meghívta az iskolájukba, hogy fiataloknak meséljen a hajléktalanságról, mint saját tapasztalatáról. Gyula ezt meg is tette, és elhívták máshova is, más tanárok is. Ő közben elkezdett egy kis csapatot építeni, ma már elég sokan vagyunk, hogy mások is tudjanak részt venni ebben a programban, az első kézből a hajléktalanságról. Elmondhatjuk, hogy 10 éve valóban sikeresek voltunk. Én magam 14-ben csatlakoztam a programhoz, és 92 előadáson vettem részt eddig.
Ki a célcsoportja az előadásoknak? Titeket keresnek meg tanárok, hogy menjetek el ezzel az iskolájukba, vagy van valami platform, ahol a ti hangotok elér hozzájuk?
Hát igen, általában középiskolások a célcsoport, a legtöbb előadást nekik szoktuk tartani, de előfordulnak cégek, vállalatok, fiatalabb korosztály is. Van egy kiadványunk, amit terjesztőink is a kezükbe nyomnak azoknak, akikről feltételezik, hogy érdekli őket, akkor röviden összefoglaljuk, hogy mi is ez az EKH, mivel foglalkozunk. És hát természetesen te említetted, hogy hol lehet követni bennünket, hogyha valaki a Facebookon megtalálja, akkor szintén tud csatlakozni. De szóban is terjed a propaganda, a tanárok egymás között készről kézre adnak bennünket. Vannak törzsejeink, gimnáziumok, például ahol már szinte éves rendszerességgel megjelenünk, de egyetem is van, ilyen főiskola is, és egyéb helyek.
Mesélnétek egy kicsit maga a program felépüléséről, hogy tudjuk ezt elképzelni? Hogy néz ki ez iskolai kereteken belül?
Hát általában 3 fős csapattal megyünk ki. Van egy moderátor, így szoktuk mi nevezni, aki az egésznek a gazdája, összehangolja ott a tevékenységet. Mi azzal szoktuk kezdeni, hogy a tanulókkal beszélgetünk arról, hogy láttak-e már hajléktalan embert, mik a tapasztalataik, mit tudnak a hajléktalanságról. Interaktív módon szoktuk ezt előadni, lehetőleg a PC-t, a politikai, a korrekt beszédet sem kedveljük. Nyugodtan mondja, hogy ő már látott hajléktalan, szőrös volt, büdös volt, meg egyéb problémák voltak vele ő szerinte. És ezt honorálni is szoktuk nekik, egy úgynevezett piros pontnak nevezzük mi ezt. A lap egy régebbi számát nyomjuk a markába. Tehát egy olyan, az első részben 2x45 perces a program, egy olyan 25-30 percig ez zajlik, hogy általánosabban beszélünk a hajléktalanságról, a lakhatási körülményeikről, mennyien dolgoznak, főleg milyen munkát végeznek, hol táplálkoznak. Tehát így próbáljuk bemutatni egy általános képet a fiataloknak. Utána az szokott történni, hogy a másik két munkatárs, aki ott van, egy általában egy hölgy, meg egy úr, a személyes élettörténetét elmeséli 10-12 percben, hol született, milyen volt az élete régebben, hogyan lett hajléktalan, milyen tapasztalatokat szerzett a hajléktalan lét során, és vannak-e valami távolati tervei, célkitűzései. A harmadik rész, ezt is nagyon szeretik a fiatalok általában, de felnőttek is, egy játék. Úgy illusztrálnám, olyasmi, mint a kinevet a végén, vagy a liba játék, ezeket mindenki ismeri. Mezők vannak, két csapat áll föl, dobókocka van, dobnak, odalépnek a mezőre. Ez egy szituációs játék. Ők alakítják a kezdő hajléktalant, az 5-fős csapatban mindenki ugyanazt játsza, tehát általában nemes sincs, tehát hogy fiú-e vagy lány. mindenki ugyanazt abba a szituba keveredik, az egyiket elmondanám. Tegező módon megy ez. Tegező módon megy ez az egész dolog. Te a családoddal bajba kerültél, hitelt vettetek föl, de sajnos nem tudtátok törleszteni, és emiatt elárverezték a lakást. Minden, a család szétszélet, mindenki más utakon próbál érvényesülni. Te úgy döntöttél, hogy feljössz Budapestre szerencsét próbálni. Igen, ám, de elaludtál a vonaton, a kabátodat ellopták, benne volt mindened, a mobiltelefonod, a pénztárcád, az irataid, tehát egy szár pulóverben leszállsz decemberben Budapesten a pályaudvaron, és kint mínusz 13 fok van. Na és a különféle szituációban, ahogy dobnak a dobókockával, találkoznak a társadalom többi tagjával, mert ugye ő kezdő hajléktalan lett, azok, akik nem hajléktalan, vécés néni a McDonald's-be, rendőrök a parkban, házas pár, aki félig barátilag, félig nem megszólítja, mentősök, stb. Stb. A vége az, hogyha túl vannak a játékon, a cél ugye az, hogy végül egy ágyhoz jut nagy nehezen a szerencsétlen kezdő hajléktalan valamelyik szállón.
Mik a tapasztalatok? Inkább mondjuk az elejére lennék kíváncsi, hogy mennyi idő kell, vagy mik azok a kérdések, amivel föl lehet oldani a diákokban a gátlásokat, mert gondolom azért valami minimális visszafogottság van bennük ezzel kapcsolatban.
Jól gondolod, ez többnyire így szokott lenni, nem mindenhol, mert vannak aztán olyan felvágott nyelvű diákok, hogy alig tudok szóhoz jutni, amikor én vagyok a moderátor, mert annyi mondani valójuk van, és annyi kérdésük. De általában valóban van ilyen, hogy nehezen indul be ez a dolog, eleinte, és akkor próbálok mindenféle kérdéseket föltenni, kilátott már hajléktalan, ki beszélt vele, miről, mit mondott az a hajléktalan, szintén, hogy hogy nézett ki. Tehát és oldom, és néhány egy-két vicces dolgot is közbeiktatok, elmesélek, hogy mi történik. Az egyik kedvence, amit nagyon feloldanak, amikor ott tartunk, hogy a hajléktalanok ugye hát viszont építenek ki velük középiskolások, és hogy jártunk egy középiskolába, és ott az osztály elhatározta, szembe egy kapunál, egy parkban, ott három hajléktalan tartózkodott rendszeresen, hogy visznek nekik szendvicset és almát. Összedobták a pénzt, megcsinálják a kis szendvicseket, megvették az almát, levitték, hajléktalan nagyon szépen megköszönték a szendvicseket, de azt mondták, az almát nem kérjük, mert hármunknak van négy foga. És az ilyesmi általában oldja a helyzetet, hogy mit történik.
Itt tulajdonképpen ez a program, ez egy érzékenyítő program, mint ahogy Marci mondta. Szeretjük a játékot, ez tulajdonképpen egy ilyen színészi képességet igényel, egy ilyen minimális színészi képességet igényel. De ebben vannak jó sztóriaink, mert például voltunk olyan iskolában, hogy drámatagozatosak voltak a gyerekek, és hát igencsak megforgattak minket, amikor egy-egy szituációt előadtunk. Úgyhogy voltak ilyen nevetséges dolgok, amikor olyanokat beszóltak, hogy hát egyszerűen nem tudtuk folytatni magát a játékot, mert hát nevetett az osztály, nevettünk mi is. De különben a játékot magát nagyon élvezik, talán annyit lehetne erről az egészről mondani, hogy a Gyula mindig el szokta mondani, hogy volt egy olyan iskola, most nem akarom nevén mondani, hogy megvertek egy hajléktalan, és nem sokkal később egy osztályfőnöki órán elbeszélgettek erről, hogy ez hogy is történt, és meghívtak minket, hogy tartsunk előadást. És ez a srác, aki a csapatával megvert a hajléktalan, utána oda ment, és hát sűrű-sűrű elnézést kért, és azóta is támogatják azt a illetőt, akivel elbántak, mert akkor teljesen megváltozott a szemlélet. hajléktalanok.
Hadd egészítse le, ki Dodinek a sztorinak az a vége, hogy pár év múlva a Gyula visszament az iskába, egy-két év múlva, ugyanezzel a programmal egy másik osztályhoz, és megkérdezte a tanár, hogy mi történt ezzel a fő kolompos gyerekkel. Hát azt mondja, nem jár ide, elvégezte a gimnázium, de barátnője, a volt barátnője még itt van végző, és mindjárt megkérdezzük tőle. És elmondta, hogy ez a srác, aki ezt a dolgot megcsinálta, ő szociális munkás szakra jelentkezett, és szerintem már is végezte azóta. Úgyhogy tulajdonképpen ilyesmi miatt érdemes nekünk ezt csinálni.
Igen, ez elég erős támpontja, hogy megvan az értelme az egésznek.
Így igaz. Nem, ahogy a Dodi is, Ormódi József barátom is említette, nagyon váratlan meglepetésekre készülhetünk a kreatív tanulóktól, akik részt vesznek a játékba. Velem például egyszer az történik, hogy van egy rész egyik mezőn, amikor oda dobják a kockát, azt kell alakítani, hogy egy padon fekszik a parkba, és jön egy házas pár, aki megszólítja. Azt tudni kell, hogy mi mindig leosztjuk egymáshoz, hogy az egyik egy gonoszabb rossz indulatú, a másik meg egy jó indulatú.
Jó rendőr, rossz rendőr.
Pontosan, ahogy mondod, Dodi. És hát én játszottam a gonosz apukát, vagy bicsát férjet, és ott kötözködök, mert az az, hogy megsajnál, hogy nézz, szegény, itt fekszik, én meg mondom, persze, biztos be van rúgva, nézd, mint kabátja sincs. Szóval én elkezdek ott rosszalkodni és kritizálni a hajléktalant, az az, hogy meg a védelmére kell, hogy majd egy kis vacsorát lehoz neki, meg megadja a kapukódot, hogy a szeméttárolóba esetleg befeküdhet ebben a hidegbe. Én meg ott dühöngök. Mi történik? Egyszer csak föláll a padról a tanuló, és azt mondja, maga nem érdemli meg ezt az asszonyt, és elvitte a feleségemet.
Leleményesek.
Igen, igen, úgyhogy ahogy a Dodi is említette, időnként nagyon váratlan fordulatra igen. Kell számítanunk.
Be tudnak tenni nekünk rendesen, de hát, hogyha ilyen improvizációkról van szó, hát tényleg nagyon meglepő dolgok vannak, hogy szóval például a tüdőgyógyászatnál, meg hát azok, amikor megkérdezzük, hogy azelőtt adtak tárgyi adományt a tüdőgyógyászati tüdőszűrésnél, igen, adtak tárgyi adományt, hogy vajon mi lehetett az. És hát ugye nagyon-nagyon sokáig gondolkoznak, és van, aki kitalálja, de hogyha nem, akkor el szoktuk mondani, hogy azelőtt amit lefoglaltak a határon, a cigarettát, azt adták ki a hajléktalanoknak tüdőszűrés után. Hát ugye erre a tüdőgyógyász orvosok azért egy kicsit fölháborodtak, hogy ilyen van, és utána ezt átváltoztatták 200 forintra. Úgyhogy adtak a máltaiak 200 forintot, azt hiszem, hogy most már megszüntették, ugye?
Úgy tudom én is, hogy most már nem adnak semmit, már csak a tüdőszűrést magát végzik el. Igen, hát mondjuk ez is egy olyan furcsa dolog. A hajléktalan szállóra azért fontos ez a tüdőszűrő dolog, csak úgy lehet bejutni, hogyha az embernek van egy 6 hónapnál nem régebbi érvényes tüdőszűrő papírja. Na most, ugye ezt a játékban is ábrázoljuk, van a Mártai Szeretetszolgálat, ahogy Dodi is mondta, egy ilyen mozgó tüdőszűrő állomása, azt hiszem a németektől kapták, azt lehet tudni, hogy az időnként hol van, és akkor ott el lehet végezni a tüdőszűrést. Megszűrik az illetőt, aztán kap egy papírt, hogy 10 nap múlva leletet elküldik, ha van valami lakcím, ha nem, akkor menjen be érte a mártaiakhoz. Igen, ám, de ezzel több probléma is van. Az egyik az, hogy a felnőtt lakosságnak már nem kötelező a tüdőszűrés, és 30 év alatt azt hiszem 5000 forint, vagy mit mond ki a jogszabály, a többieknek meg díjtal, de valami ilyesmi. De azért mondom, hogy itt legyengült emberekről van szó, akiknek fél évenként kell szűrniük magukat, és ráadásul megkapja ezt a papírt, hogy 10 nap múlva megjön a velet, ezzel már befogadják a hajléktalan szállóra, 10 nap alatt 200 embert végig lehet fertőzni szerintem tuberkulózissal, úgyhogy ezek az egésznek én túl sok értelmét nem látom, de hát a szabály a szabály, ezt be kell nekünk tartani.
Nem a lelet a...
Nem, egy igazolás kapsz, hogy megjelentél a tüdőszűrőállomás, és 10 nap múlva jön a lelet.
Igen. De hát az még nem mond semmit az egészségi állapotban, azzal már beengedik.
És azzal már viszont beengednek.
Viszont most május 1-től nagyon sok minden változott, mert idáig, ahova nem kellett tüdőszűrő papír, és kölyel, vagy ANTS papír, hogy nincs valakinek valami bogara. Most már a legtöbb helyen, sőt, nem a legtöbb helyen, hanem mindenhol kérik most már. És nem fogadják el azt, hogy a 10 napos átmeneti időszakot, a kivárási időszakot, hanem most már csak akkor engedik be az embert, hogyha érvényes a időszűrője. Idáig úgy volt, hogy maximum 7 hónapig lehetett, amit most visszavettek 6 hónapra. Úgyhogy 6 hónapnál nem régebbi időszűrővel lehet csak jelentkezni. Ami egy eléggé kellemetlen dolog, mert azért 6 havonta szűretni magát az embernek azért az, hogyha belegondolunk, azért nem egy kis dolog. Egy legyengő szervezetű embernek, úgy ahogy a Marci mondta, hogy veszélyeket rejt magában, most akárhogy nézzük, azért mégis röntgensugárról van szó, sugárzásnak teszi ki magát, ami hát ugye nem éppen életnövelő, hanem inkább egy kicsit csökkentő. De inkább terelődjünk egy kis vidámabb témára, úgyhogy Marci, mint moderátor, szerintem nagyon sokat tudna beszélni nekünk arról, hogy az iskolákban a fogadtatás milyen, amikor belépsz egy tanterembe és látod a gyerekeket.
Hát általában először egy kicsit meg vannak szeppenve, ilyen új alakba szoktuk berendezni a termet, és akkor ott ülnek egymás mellett. Én nekem általában a bemutatkozás után az első kérdésem az, hogy tudjátok-e, milyen programra jöttetek? És akkor vannak, akik nem tudják, vannak, akik tudják, ezt szoktuk első kézzel megbeszélni, most erről lesz szó. És ahogy már Lila, te is kérdezted az előbb, néha nehezen indul meg a beszélgetés, mert ugye hát most hajléktalanok, csöveség, de ez a moderátor egyik fő feladata, hogy oldja ezeket a nehezen induló beszélgetéseket, de van olyan osztály, ahol rendkívül aktívak már kezdetén, ez sem olyan ritka, de többnyire azért az a jellemző, hogy nehezen indul ez be, de a játék végén már alig egymás szavába vágnak, szinte annyira élvezik az egészet, mert így feloldódik. Én azért is szeretem a játék részt, mert elején olyan, mint egy kicsit egy iskolai órára hasonlít, hiába én ott jövök, megyek, meg kérdezgetek, meg osztogatom a lapokat, azért mégis, hát amikor meg a két életsorsot mondják el, a hölgy meg az úr, akkor is, de viszont ebben a játékban már aktívan részt vennek, szituációs, hát egymáson nevetgélnek, hogy el tudod képzelni, Lila, egy ilyen osztályban, az egyik fiúnak oda kell menni a fához, és akkor ott éppen a szükségét végzi. Hát természetesen nem igaziból, csak imitálja. És akkor mindenféle gúnyos megjegyzések hangzanak el, hogy hú, ezzel dicsekszel itt, meg hasonló, és akkor hát nevetnek, hogy nem igaz. Volt egy másik eset, ezt hadd mondjam el, akkor éppen a Gyulával voltunk már, nem tudom melyik középiskolában, mert 92 helyen jártam eddig, illetve 92-szer voltam, ez nem különféle iskák volt, ahol többször visszahívtak bennünket, és én mentem ott csapattal. Gyula éppen a Város mindenki csoportról beszél, ahogy hát ez ugye hajléktalan szegények érdekvédelmében foglalkozik, ahol hajléktalan emberek és civil önkéntesek is együtt dolgoznak. Én is mondja Gyula, hogy éppen tegnap volt egy tüntetésünk, erre föláll egy tanuló. Igen, tudom, reggel 8-kor engedtek ki a rendőrségről, mert én toltam a hangosítókocsit, rabosítottak is. Na, és nekik tartunk itt a néjadást, miről van szó. De mondom, általában nagyon jó a hangulata. A végén, amikor összefoglaljuk, még nagyon sokszor az Dodi, oda jönnek hozzánk, és még külön beszélgetés, hogy neki még az jutott eszébe, meg ez jutott eszébe, és akkor ez hogy van, és külön beszélgetnek velünk, még az iskola bejáratánál is, amikor megyünk el. Úgyhogy ebből látszik, hogy azért felkeltettük az érdeklődésüket, és ez a téma azért valamilyen szinten őket is foglalkoztatja. Mert hát azért egy társadalomban együtt élünk mindannyian.
Igen. A csapat szó többször elhangzott, igazából azt szeretném ezáltal megkérdezni, hogy ugye Balogh Gyula volt, aki elkezdte ezt az egészet, igen, és ő, mint mondtátok, válogatott maga köré egy csapatot. Ez hogy történt?
Hát ez úgy történt, hogy a Gyula, mert azért ne feledkezzük meg Szenográd Rékáról sem, aki itt szociális munkás nálunk, és ő is sokat találkozik a terjesztőkkel, hogy meg szokták beszélni azzal, akit alkalmasnak találnak arra, ismertetik vele, hogy mi a program lényege. Nekünk minden hónapban, itt a Kürt utcában, ahol most beszélgetünk, van egy úgynevezett EKH-tuk foglalkozásunk, és akkor közösen megvizsgáljuk a jelöltet. Tud-e beszélni, ki tudja magát fejezni, elég érdekes-e az élettörténete. Amennyiben a csapat megszavazza, hogy csatlakozzon hozzánk, mi befogadjuk őt szívesen, akkor átveszi az anyagot velünk, hogy mégis mit kell, az élettörténeténél nagyon figyelünk, mindenki megjegyzést tesz, hogy ezt talán nem kéne ilyen hosszan tárgyalni, inkább térje át erre, meg a munkahelyet felsorol, akkor nem kell bemondani, hogy a ládagyár a 25. kerület József Attila utcában volt, mert ez annyira nem érdekli a gyerekeket, ő meg azt sem mondja, hogy ez, hogy 54-ben születte, és 86-ban az történt, nem mondom, a gyerekek nem mennek bele a fejszámolásba, annyit mondja, hogy 65 éves vagy, és
a 80-as éves koromban ez történt.
Igen, és... pontosan, ahogy a Dodi mondja, tehát ilyenekre próbáljuk tanítani őket, és akkor utána egy úgynevezett hostess lesz belőle, kísérő, aki eljön velünk, amikor a háromtagú csapat, mert már több háromtagú csapatunk is van, volt, hogy egyszerre négy helyszínen is voltunk, mert összetorhottak ezek az érzékenyítő napok. Eljön velünk, és akkor ott élőben látja, hogy hogy csináljuk ezt. Begyakorolja, ő ilyenkor általában nem szerepel, nem csinál semmit, csak figyel legtöbb esetben. És akkor második, harmadik látogatás után jön egy éles bevetés általában a játékba, vagy az élettörténetbe. És akkor így fokozatosan belejönnek, beletanulnak, és egyre jobban érdekli őket. Szerencsénk volt, mert pályázati pénzt nyertünk, volt úgynevezett elvonulásunk is. A Dunakanyar egyik kis településén szoktuk egy évbe kétszer, hát szoktuk, háromszor csináltuk, egy évbe kétszer általában, ahol aztán két napig csak ezzel foglalkozunk. Átvesszük az anyagot, Töviről Hegyire a játékot, az élettörténetét, mindenki elmondja még egyszer, hiába hallottuk már 25-ször, csak azt figyeljük, hogy hogy tudja magát kifejezni, jó-e ebben vagy nem, van-e mit még csiszolni ezen a dolgon. Tehát hogy is mondjam, folyamatosan
képezzük. Meg a legfontosabb az idő, maga az, hogy beleférjen abba az időkeretbe, idővallumba, ami adott, ez a 10-12 perc. Uh-huh. Mert hogyha a szabadjára engedi a fantáziáját és elkezd beszélni mindenféléről, akár 20 percig is el képes mondani valaki.
Akár mondani. Tovább is.
Igen.
Igen.
Így, így.
És hányan vagytok most akkor úgy összesen?
Hát szerintem akik most igazán aktívak, mert sajnos a hajléktalanléthez az is hozzátartozik, hogy sokan meghalnak, vagy rengeteg betegséggel küzdenek, akik most azt mondta, hogy igazán aktívak, én olyan 12 főre tennék,
ugye? Körülbelül annyian vagyunk most, igen, 12 fő.
Igen, hogyha háromfős csapatokat kell kiállítani, azért hármat, még ha egy időben is van, mert vannak az iskolában ilyen érzékenyítő napok, amikor mások is ott vannak, tehát több csapatot is meghívok, nem csak hajléktalanokat, hanem mit tudom én, leszbikusokat, melegeket, roppantalkat, világtalanokat, cigányokat, zsidókat, stb. Hogy ők saját maguk beszéljenek az ő speciális helyzetükről, hogy ők hogy élik ezt meg, és hogy működik ez. Úgyhogy volt olyan, hogy egyszerre három csapatot is ki tudtunk állítani, mert különféle helyszíneken valamilyen ilyen, van ez, tudjátok, amikor le kell dolgozni a munkanapot, és akkor a diákok, mert összevont ünnepek vannak,
igen,
és akkor szombaton is be kell menniük, de akkor nem kínozzák őket azzal, hogy megint vegyük elő a Pitagorasz tétet, hanem ilyen érzékenyítő napot tartanak, és van, hogy egy napon három helyszínre is kell mennünk, de most szerencsére meg tudjuk oldani a csapattal.
Most nekik jó, mert ők ezért, hogyha eljönnek egy-egy ilyen előadásra, egy érzékenyítő programra, azért kapnak szabad napot. Szóval például voltunk olyan helyen, hogyha eljönnek egy ilyen érzékenyítő programra, akkor két napig pihíshetnek, úgyhogy nem kell nekik iskolába jönni. Ez egy óriási dolog.
Hát igen, ez sok diák szemében azért úgy előnyt jelent, ha utána.
Csak viszont van, ahol nem biztos, hogy szeretnek minket, mert van olyan egyetem is, hogy szociális munkásszakon aláírással, névsor, mert bevették a másodéves tananyagba, és nekünk el kell oda menni. Úgyhogy nem biztos, hogy akkor annyira örülnek nekünk, mert egészen más, amikor kap egy szabad napot, mint amikor ellenőrzik, hogy megjelente.
De csak a kötelező jelző ijeszti meg az embereket szerintem. Aztán ha beindul a program, akkor
így van, így van.
Arra is kíváncsi lennék, hogy mikor állt így teljesen össze ez az egész, mert hogy elindult ugye a Gyulával, aztán gyűjtött maga köré embereket, és biztos volt egy idő, amikor úgy azt éreztétek, hogy most már teljesen kész van a projekt, és hogy innentől csak gyakorolni kell az eddigieket, de nincs több, amit hozzá tudtok tenni, mert ez az egész így kerek.
Hát olyan nincs, hogy ez az egész így kerek, mert ennek pont az a lényege, hogy fejlődjön, hogy minél jobban, minél speciálisabban tudjuk előadni. A beszélstílus, ami nagyon fontos, az, hogy a gyerekeket meg kell döbbenteni abba, mert nagyon sokszor mondták, hogy ilyet hajléktalan tud beszélni. Ez olyan furcsa nekik, hogy szinte egy normál ember el se tudja képzelni. Mert a legtöbben úgy vannak vele, hogy na, egy bunkó hajléktalan is kész. De amikor elmegyünk egy iskolába és elkezdünk beszélni, elmondjuk a élettörténetünket, elmondjuk, hogy kik vagyunk, mit vagyunk, meg jön a játék, teljesen más szemmel néznek ránk, de viszont ezt nekünk magát a játékot, a színészi előadást ezt gyakorolnunk kell, hogy minél csiszoltabban, tökéletesebben menjen. Szeretnénk új elemeket belevenni, új poénokat. Azért jó, hogyha jönnek új tagok jelentkezni, mert most is például hoztak be olyan dolgokat, ami teljesen váratlan, és nagyon jó jöttek ki a játékban. Úgyhogy ezeket szeretjük, az ilyen dolgokat.
Így van, és állandóan, ahogy a Dobi mondta, ezt fejlesztjük, mert van, amiket kiveszünk a játékon belül is, mert aktualitását vesztette, a helyzet megváltozott, és akkor új elemet dobunk bele. Tehát mi ezt folyamatosan karban tartjuk, ezt a dolgot. Egyébként én, mint említettem, 14-ben csatlakoztam ugye a kérdésedre, és akkor ez már egy nagyon kiforró dolog volt, tehát jól ment, és sokan voltak benne, és sok előadáson túl voltak már, úgyhogy én 14 óta biztos, hogy egy nagyon kiforrottan és jól megy. Még annyit, hogy említetted, hogy a szimpla kertben lesz, ez vannak ilyen kapcsolódó egyéb tevékenységeink, tehát ez a ünnepi vacsorára gondolom, vannak egyéb tevékenységeink is, amik így kapcsolódnak az első kézből a hajléktalanosság programhoz, ilyen az élő könyvtár például, ahol ez tulajdonképpen az élettörténetnek egy kibővített változata van. Én egy könyv vagyok, van egy címem, én általában a kilakoltatottat szoktam, ez az én könyv címem, mert engem valóban kilakoltattak, és akkor ez nagyon sokak az érdekül, hogy történik egy ilyen kilakoltatás. És mi a Szimpla Kertben is nagyon sokszor voltunk. Hát én magam 3-szor vagy 4-szer voltam már élő könyvtárban, és nagyon jó emlékeim vannak róla, mert ez meghirdetik rendesen. És jönnek az olvasók, ugye, akik kikölcsönöz engem. Hát volt olyan, hogy nem bírtam megenni, mert ebédre is meg voltunk hívva ilyenkor, nem bírtam megenni a gulyáslevesemet, kihűlt, mert állandóan hívtak, és pörögtem ott össze-vissza. Végén még egyszer meg kellett melegíteni, amikor lezárult a program, és akkor tudtam nyugodtan falatozni. Úgyhogy más kapcsolódó programjaink is vannak, ami az LKH-ra ráegül, vagy tőle független. Hát Dodi például városi sétát is szokott vezetni.
Igen, ami úgy szintén egy érzékenyítő program. Nem kifejezetten kapcsolódik az első kézből a hajléktalansághoz most már, de attól függetlenül ugyanolyan érzékenyítő program, mint a saját élettörténetemet mondom el. Ez körülbelül egy 2 órás séta, és utána van 1 órás beszélgetés valamelyik intézményünkbe, a Menhely Alapítványnak valamelyik intézményébe, vagy a Práter utcai intézményünk, vagy a Vajdahunyad utcai intézmény, vagy pedig, amikor már minden kötél szakad, amikor ide se lehet jönni a Kürt utcába, akkor beviszik őket a diszpécser központba, a Baross utcába, ami egy igen-igen megtiszteltető dolog, mert oda Szóval magánemberként bejutni lehetetlen, az egy olyan hely.
Mi az a diszpécser központ?
Hát tulajdonképpen ott veszik föl a beérkező hívásokat, hogyha, ahogy a játékunkban is szerepel, hogy ha valaki kint van a mínusz 15 fokba az utcán, és a járókelő meglátja a illetőt, hogy ott fekszik egy jó indulatú ember, fölhívja a diszpécser szolgálatot, és a diszpécser regisztrálja, és kiküldi oda az autót, a krízis autót, aki megpróbálja őket segíteni. Hogyha olyan az állapota, akkor esetleg rögtön be is szállítják, vagy pedig mentőt hívnak hozzá, hogyha végképp olyan az állapota. De ott nagyon komoly munka folyik egy ilyen diszpécser szolgálatnál. Ez egy 24 órás folyamatos szolgálatot igényel, ami hát nem éppen kellemes, mert valamikor egymás után téli időszakban egymás után futnak be a hívások, mert nagyon sok, hála Istennek, nagyon sok jó indulatú ember van, akik odafigyelnek a hajléktalanokra, és hát gyakorlatilag ott megismerik magát az egész szolgáltatás, hogy hogy működik. Úgyhogy, jó. Ez a élettörténet, ez egészen a gyerekkoromtól napjainkig vezet, hogy hol lakom, és mi a távlati tervem. Szóval gyakorlatilag ugyanazt mondom el, mint egy iskolába, a élettörténetem során, csak hát sokkal bővebben kifejtve, helyszíneket mutatva, úgyhogy ugyanez a lényeg az egésznek. Úgyhogy én már gyakorlott vagyok ilyen szempontból, hogyha nem lettem volna beteg, mert én 2012-ben csatlakoztam a programhoz, 58 előadásom van, csak hát kihagytam betegségem miatt, úgyhogy hát akkor már moderátor lennék. Úgyhogy, de sajnos nem úgy hozta a sors.
Ami késik, az nem.
Ami késik, az nem.
Nem ezt szokták mondani.
Így van. Így van.
És én azt javaslom, hogy talán még egyszer olvassuk be a felhívásunknak a tulajdonképpen nem is az egészet, hanem csak magát a számlaszámot esetleg, ha valaki tud és segít, és
amit már is köszönünk előre.
Én pedig akkor mondom még egyszer a számlaszámot, hogy hova tudnak utalni. Menhely Alapítvány, Fedél nélkül utcalap, 137-00016, kötőjel 01-95-00-32, és a közlemény rovatba tessék feltüntetni EKH 10 és a nevedet.
Köszönöm.
Köszönöm én is.
És hozzátenném azt is, kaptam a fülest itt az információtól, hogy megújult a Fedél nélkül weboldala. Emlékszem én is, amikor először találkoztam vele, akkor az ékezetes szövegek még ilyen kis fura karakterekkel voltak helyettesítve, de hát folyamatosan fejlődik minden, nyilván ez a cél és ez a lényege az egésznek, úgyhogy javaslom azt is a hallgatóknak, hogy látogassanak el a honlapra, mindenféle információt megtalálnak.
Fedél nélkül ékezetek nélkül kukac.hu.
Csak .hu, fedél nélkül .hu.
Igen.
Igen, és hát még más információi is vannak, mert a print sajtóhoz szokott hozzá, javaslom, hogy folyamatosan vásárolja a terjesztőinktől a Fedél nélkül című lapot. Értékes írások vannak benne, és újabb információk is sokszor.
Köszönjük a hallgatóknak! Még tovább?
Mert még van időnk.
Megköszönjük.
Hát akkor köszönjük szépen a kedves hallgatóknak. Mai műsorunkba ennyi fér bele, és egy hónap múlva találkozunk. Köszönöm szépen műsorvezetőtársamnak, Lillának.
Köszönjük, és a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Én is búcsúzok önöktől, viszonthallásra.